Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt. Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Ma délutáni meghívottunk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztője Nagybodó Tibor. A tartalomból. A szerencsejáték függőség kialakulásához a biológiai, a pszichológiai és a társas-társadalmi kulturális okok egyaránt hozzájárulnak. A kutatások egyértelműen igazolták, hogy bizonyos genetikai tényezők között kockázatot jelentenek az addikciós zavarok, azaz a függőségi zavarok, és köztük a szerencsejáték függőség kialakulásában. Témánk a játék és a szerencsejáték. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondom a számot, 0740-274-165, ismétlem 0740-274-165. És most köszöntjük az Összhang mikrofonja előtt ma délutáni vendégünket, Barta Éva klinikai pszichológust, az Erdélyszerte működő Bónusz Pásztor Alapítvány, valamint a Noé Pszichoszenter mentálhigiénés központ munkatársát. Kedves Éva, jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma délután is elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm a meghívást is.
Mai témánk tehát a játék. Kedves Éva, játszunk egy kicsit?
Igen. Jó dolog a játék.
Boldog, boldog, boldog születésnapot kívánjuk, hogy legyen.
Hát hallgatóink nevében is boldog születésnapot kívánunk Barta Éva pszichológus szupervizornak.
Nagyon szépen köszönöm, nagyon nagy meglepetés volt.
Hát igen, a kezdő szám, zene, az épp ezért volt ilyen rövidke, hogy maradjon azért időnk beszélgetni is témánk, tehát a játék és a szerencsejáték. Érdekes módon csak azért mondtam, hogy játszunk egy kicsit, és azért mondtam a címet csak félig, hogy mai témánk a játék, nem, tehát a mai témánk a játék és a szerencsejáték, és akkor tényleg kezdjük el a beszélgetést. Kedves Éva, mi a különbség a játék és a szerencsejáték között? Javaslom, hogy kezdjük ezzel, vagy inkább most már folytassuk innen a mai beszélgetésünket.
Hát a játék az ugye hozzátartozik az élethez, mint ahogy ez a meglepetés is egy jó kis játékos meglepetés volt, köszönöm szépen. És hozzátartozik a mindennapokhoz a játék, a társasághoz, az élvezethez. Ugye a homo ludensről, a játékos emberről beszélünk egy ideje, a játék az alkotásnak, a kreativitásnak, a mozgató rugója is tulajdonképpen, tehát hogy minden területén az életünknek jelen van. A szerencsejáték viszont, sajnos ez is egyre inkább jelen van, de a szerencsejáték esetében ugye az a különbség, hogy szükség van egy belépési összegre, meg jelen van a nyerés ebben az összefüggésben, és a szerencsétől függ ez a nyerés. A játék elvesztésével pedig együtt jár a pénznek az elvesztése is. Tehát, hogy gyakorlatilag a szerencsejáték kapcsán egy hétköznapi viselkedés kontrollálhatatlanná válik, kiszabadul a számára megtartó keretek közül.
Igen, és nem mindegy az, hogy hol játszunk, vagy hol játszottunk a szüleinkkel, az óvodában, az iskolában, a játszótéren, vagy pedig most olyan helyeken, ahova talán nem is szabadna belépni, bemenni. Van, aki ezt nem teszi meg, sajnos van, aki igen, és egyre többen. Mit jelent a szerencsejáték függőség?
Hát tulajdonképpen a szerencsejáték függőség, ez egy patológiás játszást jelent, és úgy is hívják újabban, hogy szerencsejáték használati zavar. 2001-ben a DSM-4-ben, a diagnosztikai és a statisztikai kézikönyvben úgy jelent meg, mint patológiás játékszenvedély. Ezelőtt egy pár évvel, 2016-ban változott ez a megnevezés, és most szerencsejáték használatzavarnak hívják. Tulajdonképpen egy addiktív betegségként kerül meghatározásra. Tehát ahogy említettem, arról szól a szerencsejáték használati zavar, hogy a szerencsejátékkal kapcsolatos viselkedésünket, attitűdünket nem tudjuk kontrollálni. És ezzel nagyon sok minden együtt jár. Nagyon hétköznapi lecsapódása ennek az, hogy pénzügyi nehézségek jelennek meg, kihat a családnak az életére, kihat az egyénnek a személyes életére, munkahelyi kapcsolataira. Tulajdonképpen egy ilyen beszükülés tapasztalható egy idő után.
Mindennek van egy kezdete, sajnos. Tehát elmondhatjuk azt, hogy pont úgy, mint az alkoholfüggőségnél, hogy egy beteg egy nap egy pohárral iszik meg, holnap egy pohárral még többet, és akkor ez az adag, ez mind nő és nő. Talán így van a szerencsejáték függőséggel is, hiszen nem mindegy az, hogy otthon pókerezünk egy cukorkáért, vagy egy valamilyen feladatért, hogyha ha vesztek. Én nagyon sokat kártyáztam a szüleimmel, és azt mondták, na, hogyha vesztesz, akkor te kell elmenj borvizért. Ha én vesztek, akkor hozok neked egy fagylaltot. Na, de érdekel minket az is, kedves Éva, hogy hogyan alakul ki a szerencsejáték függőség. Ennek is van egy folyamata, mert gondolom, hogy nem egyből, hanem lassan, vagy attól függ, hogy az illető mennyit nyer. Talán kialakulhat egyik pillanatról a másikra. Ma nem kártyáztam, de nyertem. Holnap már egészen nagy tétbe játszom, és akkor hol van ennek a formának, ennek a betegségnek, a szerencsejáték függőségének a kialakulása?
Tehát nagyon jó az, hogy említette, hogy egy folyamatról beszélünk, mert hogy tulajdonképpen nincsen éles átmenet a szórakoztató és a problémás szerencsejáték között. Tehát, hogy éppen ezért nehéz meghatározni, hogy mikor válik már problémássá, mikor válik patológiássá, függőségé a játék, a jó dolog a társas interakciók során is. Tehát az első fázis az egy pozitív kezdet, amikor mindenképpen azt tapasztalja meg, aki benne van, hogy jól érzi magát, örömöt okoz ez a játék. Aztán ahogy telik az idő, kialakul a következő fázis, amikor a veszélyeztetettség is előkerül, tehát a veszélyeztetett fázis, amikor már szokássá alakul, kritikussá kezd válni a helyzet. Az, aki benne van, veszít, úgy érzi, hogy örökvesztes vagyok, nekem nem jönnek össze a dolgok. És a továbbiakban a kritikus fázis az már egy nagyon önromboló magatartáshoz vezet, függőséghez tulajdonképpen, amikor kialakul a kényszeresség. Amikor mindent feltesznek egy kockára, ugye elveszíti sokszor akár a családi vagyont, házat, megjelennek a szuicid, öngyilkossággal kapcsolatos gondolatok, gyakorlatilag egy tudatbeszűkülés, kilátástalanság vesz erőt azon, aki ebben a kritikus fázisban van.
Korábbi műsorainkban már beszéltünk az alkoholfüggőségről is, az alkoholfüggőség kialakulásáról, és ezt meg is értjük, ezt szerintem jobban lehet látni, mert hogyha ránézzünk egy olyan valakire, akiről tudjuk, hogy alkoholt fogyaszt, az egyből látszik. Ha ránézzünk valakire, aki csak szerencsejáték függő, az nem igazán látszik, és szerintem az alkohol gyakorlatilag sokkal gyorsabban tud ártani az egészségnek, főleg agyilag. És akkor innen a kérdés, hogy konkrétan a mai témánkat figyelembe véve, hogy lehet függővé válni a szerencsejátékoktól? Ez nem látszik, és talán, hogyha valaki játszik, például pókerezik, ott még gondolkodni is kell valamennyit, mert aki alkoholt fogyaszt, azt szerintem az leül egy asztalhoz, és akkor azt nézi, hogy na most hány percen van, hogy megígyam ezt a pohár pálinkát vagy sört, és mennyi marad még, hogy megihassak még kettőt vagy hármat. Tehát ennyibe kell gondolkodjon, semmi másba. De aki például pokerezik, vagy rulettezik, vagy akármilyen más játékhoz nyúl, oda bizony gondolkodni is kell, mert ott az esélye, hogy most tényleg az elképzelésemen múlik az, hogy az piros vagy fekete, vagy duplázok, vagy ne duplázok, vagy kivegyem az összeget, vagy mit tegyek. Tehát hogy lehet függővé válni a szerencsejátékoktól, és mi történik ezekben az esetekben?
Tehát, hogy azért is nehéz felismerni azt, hogy, vagy legalábbis külsőleg, hogyha valaki szerencsejáték függőséggel küzd, vagy szerencsejáték használati zavarral küzd, mert ahogy mondtam, egy hétköznapi viselkedés válik napról napra addiktívvá. És az izgalomkeresés, ugye, az hozzátartozik valamilyen szinten az életünkhöz, és pont a jutalom központot érinti, azokat a pályákat érinti a szerencsejáték során előkerülő érzésvilág tulajdonképpen, és itt is akár csak az alkoholfüggőség esetében beszélhetünk egy addikciós ciklusról, egy függőségi ciklusról, amely arról szól, hogy először egyre intenzívebben foglalkozik valaki a szerencsejátékkal, vagy keresi a kalandokat, vagy azon pörög, azon gondolkodik, hogy a pénzt hogyan szerezhetné meg erre a tevékenységére. Aztán később kialakul ebben az esetben is a tolerancia, a hozzászokás, ami azt jelenti, hogy a kívánt izgalom elérésére egyre nagyobb összegű tételeknek a megjátszására van szükség. Tehát, hogy akár csak ugye, ahogy mondtam az alkohol esetében, hogy több alkoholra volna szükség. és a következő a kontrollvesztésnek a fázisa, ahol ismételt erőfeszítéseket tesz az egyén, hogy abba hagyja a játékot, vagy sikerül egy bizonyos ideig abba hagyni, utána pedig újból visszaesik. Itt is megjelenik a megvonási tünet, ami azt jelenti, hogy nyugtalan, irritábilis, feszült, nem találja a helyét abban az esetben, hogyha nem tud hozzájutni, ugye nem tudja ezt a tevékenységet végezni, illetve hogy a kapcsolatoknak a megromlása, a hazugságoknak a megjelenése, mikor hazudik a családtagoknak, vagy a terapeutának, a segítőnek, vagy kicsinyíti ugye a problémának a mértékét. És az utolsó fázisban az összteljesítménynek a romlása következik, amikor már elveszíti a fontos kapcsolatokat, munkahelyet, karriert, lehetőségeket. Tehát, hogy konkrétan olyan esetről tudok, ahol úgy alakult ki ez a szerencsejáték függőség egy fiú esetében, aki 5-6-os lehetett, amikor vasárnap elindult valahova, egy barátja hívta el egy ilyen kocsmába tulajdonképpen, ahol ezek a félkarú gépek voltak, elkezdett játszani, és nagyon nagy örömöt okozott ez számára. Voltak családi problémák, amiket ugye ő meg sem tudott igazából fogalmazni, csak érezte, hogy valami nincs rendjén a családban, de ez egy menekülési forma volt számára akkor, aztán megszokássá vált, egyre inkább elkezdte keresni a lehetőségeket, hogy hogyan játszhat, és 20 éves korára már gyakorlatilag beszökültek a lehetőségei, miközben egy nagyon intelligens, jófej srácról van szó.
Igen, előző témáinkban azt is elmondtuk, hogy senki nem születik alkoholistának, viszont van, aki ezt örökli, vagy örökölheti, hogy esetleg hajlama legyen az alkoholfogyasztásra. Innen ezt a gondolatot továbbfejlesztve el tudjuk mondani azt is talán, hogy hát az alkoholfogyasztást kiválthatja egy szerelmi csalódás, egy válás, egy gyász, és akkor valaki vagy meg tud állni az alkoholizmus előtt, vagy nem, de itt most mondjuk el azt is, hogy mitől lesz valaki szerencsejátékfüggő, tehát mitől?
Tehát gyakorlatilag az történik, hogy a jutalmazási pályarendszer érintett ebben az esetben, hogyha valaki a problémák elől menekül szintén a játékba, akkor arra az időszakra, amíg ő ezt végzi, elkezdi nagyon jól érezni magát. Nagyon sokszor erről az érzésről beszélnek, hogy én vagyok a király, vagy tehát maximálisan jól érzi magát a játszás során, miközben ahogyan abba marad a játék, vagy ahogy szembesül a veszteséggel, vagy azzal, hogy hiába tette be a nagyobb összeget, mégsem nyert, egy nagyot zuhan. Tehát nagyon sokszor éppen emiatt alakulhat ki, vagy emiatt is alakulhat ki depresszió, pánik, zavar a játékfüggők esetében, és ebben az esetben is lehet akár egy ilyen öngyógyító módszer a szerencsejátékhoz való folyamodás. Egy rosszul értelmezett öngyógyító módszer tulajdonképpen.
A szerencsejáték függőség betegség, vagy inkább csak rossz szokás?
Nagyon sokféle megközelítés van, ugye? Tehát, hogy azt mondjuk, hogy használati zavar, vagy akár egy viselkedési addikciónak is, viselkedési függőségnek is nevezhetjük. És ugye a szokásokból tevődik össze az életünk, hogyha rossz szokásaink vannak, akkor az irány is, azt gondolom, egy rossz irány lesz. Hogyha elkezdünk jó szokásokat beépíteni a hétköznapokba, és ez ugye hozzá is tartozik a szerencsejáték függőségből való felépüléshez, hogy jó szokásokat bevezetni, akkor lehetőség van arra, hogy változzon az egész élet.
Miként látja a szakember? Miért szerencsejáték használati zavar, és miért nem szerencsejáték függőség?
Hát javítgatják, ugye itt a megnevezések kapcsán ezeket a fogalmakat. Zavarban benne van a lehetőség, hogy helyreállítható inkább, mint a függőség, azt gondolom. Bár a szerencsejáték zavarral küzdők számára is érvényes az, hogy amint egyszer ez kialakul, valaki nem lehet, nem léphet vissza a pozitív kezdet fázisába, tehát nem fogja tudni kontrollálni tulajdonképpen a szerencsejáték zavarát, úgy, hogy szerencsejátékozhat, de bizonyos határokat betartva. Tehát a visszaesés esélye itt is nagy, akár csak a többi függőség esetében.
Melyek a kóros szerencsejáték kritériumai?
Hát ugye, hogyha tartósan, ismételten fordul elő a szerencsejáték használat, akkor az történik, hogy egyre intenzívebben kezd el valaki foglalkozni a szerencsejátékkal, tehát az élményeit előhívja, tervezi már a következő játékot, azon van, hogy megszerezze az ehhez szükséges pénzt. Ahogy mondtam, egyre nagyobb összegű tétek megjátszására van szükség ahhoz, hogy ugyanazt az izgalmi szintet elérje. Próbálja abba hagyni a játékot, de sikertelenek a kísérletei, vagy csak egy bizonyos időszakra sikerül ez neki. Megjelenik az ingerlékenység, egy másik folyamat, ami megjelenik, ugye az, hogy ő menekülni próbál a problémáktól, vagy a depressziótól, tehát erre gyógymódként használja a szerencsejátékot. Ismételten veszt, és mégis visszatér a játéknak a színhelyére azzal a tudattal, hogy vissza fogja nyerni azt, amit elveszített, tehát elkezdi vadászni tulajdonképpen a veszteségeit. A hazudozás is az egyik kritérium, ami ide tartozik. De ahogy előbbre és előbbre halad valaki ebben a folyamatban, akkor az illegális cselekmények is előjönnek, hiszen szükség van a nagyobb téteknél a pénzre. Hamisítás, csalás, lopás, sikkasztás, munkahelyi pénzelemelések, ezek mind hozzátartoznak sajnos ehhez a folyamathoz, és azzal a céllal, hogy finanszírozza a szerencsejátékát. És az, hogy a hobbik elmaradnak, vagy a nagyon fontos tevékenységeket feláldozza a szerencsejátékra, illetve a kölcsönkérés, ugye ez az, ami nagyon ismert a családtagok, barátok körében, hogy valaki játék függő, vagy szerencsejáték függőséggel küzd, és akkor elkezd kölcsönkérni, azzal a reménnyel, hogy vissza tudja adni, de nagyon gyakran nem sikerül ez. Tehát, hogy ezek azok a kritériumok, amik ha jelen vannak, akkor már szerencsejáték használati zavarról beszélünk, illetve ezek kapcsán ismerhető fel, ugye, mert az volt a kérdése, hogy hogyan ismerhetjük fel. Ha valakinél ezt az attitűdöt, ezt a magatartás formát tapasztaljuk, vagy ezekből a kritériumokból jelen van 5-6 hosszabb távon, akkor itt már a használati zavarról van szó.
Tudjuk, hogy az alkohol mindent tönkretesz, vagy mindent tönkre tehet a szervezetben, és számos betegséget kivált. Nos, most mit tudunk arról elmondani, hogy kapcsolódhat-e más betegség a szerencsejáték függőséghez?
Igen, nagyon sok betegség kapcsolódik a szerencsejáték függőséghez, és ez azért jó tudni, mert ha valaki szenved ebben, vagy ettől, akkor lehet, hogy kezelnie kellene azokat a betegségeket, amelyek kapcsolódnak ehhez. Az első és a leginkább kapcsolódó az a depresszió, vagy a szorongásos zavarok, fóbia, pánikzavar. de a kényszeres, obszesszív, kompulzív személyiségzavar, az antiszociális személyiségzavar is ide tartozik, és a szerhasználat, ugye, hogyha valaki, nagyon sokan, akik szerencsejáték szerhasználati zavarral küzdenek, ugyanakkor jelen van az alkohol, vagy különböző kábítószerek használata is az életükben.
Igaz-e az, hogy a szerencsejáték függőknek problémájuk van az intim kapcsolataiban?
Hát, hogyha úgy tekintünk a szerencsejáték függőségre, mint egy menekülési formára, illetve hogyha azt nézzük, hogy milyen kritériumok vannak az előbb felsoroltak, hogy például az illegális bűncselekmények, vagy a családi kapcsolatok, emberközi interpersonális kapcsolatoknak a megromlása, akkor mindenképpen ez azt is jelenti, hogy nehezen tudok kapcsolatot teremteni, vagy nehezen tudok őszinte, intim kapcsolatot létrehozni másokkal. Tehát, hogy befolyásolja az egész attitűdjét a függőség az embernek, és ezáltal valóban az van, hogy igen, az intim kapcsolatokkal is gond van.
Tapasztalatai szerint mire képes egy szerencsejáték függő? Akár a családban, akár az utcán, akár egy kocsmában, amikor egy ilyen félkarú géphez nyúl.
Mire képes?
Igen, igen.
Mindenre. Szinte azt mondanám, hogy mindenre. Tehát, hogy sajnos ez úgy működik, hogyha arra van szüksége, hogy megkapja azt az összeget ahhoz, hogy ki elégítse ezt az igényét, akkor semmi nem számít tulajdonképpen. Tehát, hogy nagyon sokszor a hozzátartozók, vagy a családtagok ilyen kérdéseket, vagy ilyen mondatokat mondanak a szerencsejáték függőnek, hogy válasz közöttem, vagy a szerencsejáték között, vagy a félkarú rabló között, és sajnos ilyenkor a félkarú rablót választja, mert az az érzés, amit nyújt a szerencsejáték, az sokkal erősebb, és ahogy mondtam, egyfajta személyiség és tudatbeszűküléssel is jár tulajdonképpen.
Hogy tudnak például a hozzátartozók védekezni egy ilyen esetben, mert az agresszivitás itt is terítéken van. Tehát hazamegy, nincs pénz, akar nyerni, vissza akarja nyerni, akar még játszani, és úgy, ahogy tetszett mondani, mindenre képes. Hogy tud védekezni például egy feleség, vagy egy gyermek az apja ellen? Rendőrséget hív, a szomszédot hívja segítségül. Mi történik ilyenkor? Melyik az a forma, amelyik ebben az esetben a legideálisabb?
Hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos lépés, amikor a hozzátartozó is, de a függő is beismeri, és el tudja azt mondani, hogy probléma van, hogy gond van. Tehát, hogy őszintén szembenézni a helyzettel. Ez az első lépés, amit érdemes megtenni a hozzátartozónak is. Ugye az egy hosszú folyamat, amíg addig jutunk, hogy agresszió, meg rendőrségi ügyek, tehát ott már azt gondolom, hogy a függőségben, a kritikus fázisban van valaki, de ahogy észrevevődik, mit tudom én, eltűnik valamilyen összeg, vagy értékek eltűnnek a házból, vagy kezdődnek a kapcsolati problémák, érdemes megvizsgálni őszintén, hogy mi a gond, mi történik. A hozzátartozó akkor szokott rosszat tenni, amikor kifizeti az adósságait annak, aki játszik. Persze ez nem egy egyszerű kérdés, mert hogyha valakinek a gyerekéről van szó, és ezáltal lehet, hogy egy nagyon nehéz helyzetből menti ki, nehezen tudja, vagy nem is tudja azt mondani, hogy én nem fizetem ki az adósságokat. De ahogy hosszú folyamat az, ahogyan kialakult a szerencsejáték függőség, a felépülés, meg az egésznek a rendeződése is egy hosszú folyamat, és hát ezzel a szembenézéssel kezdődik.
Mit tehet, aki rádöbben, hogy kóros szerencsejátékos?
Igen. Nagyon jó lenne, hogyha őszintén tükörbenézne, és elmondaná magának, hogy gond van. és ez egy betegség, azért is mondtam, hogy betegségként is definiált, meghatározott, mert hogy benne van a kézikönyvben, az azt jelenti, hogy akkor segítség, szakember segítségét lehet kérni. Tehát egyéni terápiát, vagy akár csoportterápiát, vagy rehabilitációs gyógymódokat érdemes igénybe venni, és hála Istennek én sok olyan szerencsejáték függővel találkoztam, aki felépült, akinek helyreállt az élete. De nem volt könnyű a kezdet nekik sem, nem volt könnyű beismerni, hogy elveszítették a kontrollt az egész fölött már.
Egy családtag hogy tudja megvizsgálni ezeket a helyzeteket? Mert lehet, hogy egyből észreveszi, hogy hiányzik a pénzem, hiányzik az arany nyakláncom. De van, amikor ezt ő észreveszi, hogy ez hiányzik, hogy ez már nincs, ez eltűnt, de nagyon nehéz, úgy gondolom, szembesíteni a játékost ezzel a ténnyel, hogy elloptad, elvitted, eljátszottad. Tehát a megvizsgált ténnyel, a valósággal mit kezdhet a hozzátartozó, legyen ez család, tehát legyen ez feleség, legyen ez családtag, legyen ez akár gyermek, akinek a spórolt pénzét lopta el az apuka.
Igen, mert hogy ilyen is van nagyon sok esetben. Tehát, hogy a hozzátartozó általában a szégyennel küzd ilyen helyzetekben, hogy ez velünk történik. Sokan úgy azt fogalmazzák meg, hogy nem hiszem el, hogy velem ez megtörténik, és nem mer erről beszélni. Tehát, hogy egyfelől azt gondolom, hogy a hozzátartozó számára is egy mentális, önismereti munka az, hogy szembenézzen a valósággal, hogy kimondja azt, hogy szembesítse a használati zavarral küzdőt azzal, hogy gond van, segítséget kell kérni, nem értek egyet azzal az életmóddal, amit te folytatsz, és keressünk valamilyen megoldást erre.
Gondoljuk a sportfogadásokra. Nos, ha valaki hetente lottózik, az már függőség?
Igazából azt is mondanám, hogy nem az, ugye, mert a kritériumok között az is ott van, hogy egyre intenzívebben kell foglalkozni azzal a dologgal, vagy hogy egyre nagyobb összeget kell tétként betenni, vagy van ingerlékenység, vagy leállás és ismételt visszaesés. Érdemes azt gondolom annak, aki hetente fogad, kipróbálni, hogy milyen az, amikor nem fogad egy hosszabb ideig, mondjuk pár hónapig, hogy érzi magát, mi történik, befolyásolja az életét. Mert hogy minden dolog, ami körülvesz bennünket, vagy szinte minden függőséggé válhat egy adott ponton.
Rengeteg szerencsejáték van, nem is lehetne szerintem ezt felsorolni, de a kérdés az, hogy egyformán veszélyesek ezek a szerencsejátékok? Mert millióféle van, tehát...
Igen, hát ez most már nagyon nagy iparággá nőtte ki magát, és nem éppen nem egyformán veszélyesek. Amit én egy nagyon erős veszélyeztetettségi faktornak tartok, az az életkor, ugye, mert nem mindegy, hogy egy tizenéves gyerek kezd el sportfogadásokat kötni, vagy egy 30-40-50 éves felnőtt, akinek már kialakult a személyisége, akinek van egy olyan múltja, élettapasztalata, amivel már tud kezdeni valamit. Tehát, hogy minél korábban kezd el valaki szerencsejátékozni, azt gondolom, annál veszélyeztetettebb. Illetve hát az online térben történő lehetőségek, azok most nagyon tágskálájúak.
Ön szerint mennyire elterjedt a szerencsejáték függőség a világban, és itt, itthon, nálunk?
Hát olyan 15-20 éve kezdtek igazából kutatások szintjén is foglalkozni a gaminggel, a szerencsejátékkal. Az Amerikai Egyesült Államokban 5 millió aktív szerencsejátékozott tartanak számon, Magyarországon 300 ezret. Egy 2020-as romániai adat szerint azt találtam, hogy nálunk a játékautomatáknak a száma 70 ezer fölött van, illetve hogy a fogadó irodák száma az 30 ezer fölött, és a romániai lakosság 3%-a vesz részt rendszeresen szerencsejátékok fogadásokban. Európai szinten ez egy alsó határt jelent. Ami még egy érdekes adat, nem tudom, hogy a valósághoz mennyire van közel, de ez az, hogy kb. Havi 100 lejt költenek fogadásra a romániai lakosok, akik ehhez a 3%-hoz tartoznak.
Kedves Éva, úgy látom, hogy ezt a beszélgetést még mindenképpen folytatnunk kell, számtalan kérdésünk van, így majd alkalmat kerítünk arra, hogy válaszolhassunk a megmaradt kérdéseinkre, a hallgatók által küldött kérdésekre is. Most azonban köszönjük, hogy itt volt velünk élőben, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm én is a lehetőséget.
És még egyszer boldog születésnapot. A műsor tehát lehet, hogy most már el lehet menni, haza lehet menni, és lehet nagy kanállal enni. Kedves hallgatók, az eheti összhang végéhez értünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Barta Éva pszichológus szupervizor nevében is. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, elköszönök az összhang szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, közben este lett.
Igen, szép estét mindenkinek.
Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.